És akkor szeretném köszönöm minden korán kellőt, remélem, hogy kezdődött többet, és azért elégedett vagyok. Képernyőn a konferencia, vagy kerekasztal beszélgetés címe. Azt el kell mondani, hogy minden ebben a teremben kezdődött. Körülbelül egy évvel ezelőtti tanszék értekezett helyszínen volt a Bartók terem, és el kell mondani, hogy nagyon kreatívan húztakodtuk a múlt hibáim. Értem itt a népzenoktatás hatékony képviseletét a mindenkori oktatáspolitikában, amikor azt találtam mondani ifjúti évben, hogy mindez rendben van, de akkor mit tehetünk most? És úgy tűnik, hogy ezt elég rosszkor mondtam, mert Richter Pál azonnal megjutalmazta a bőt, a lehetőséggel, hogy még van egy hét a beadásig, úgyhogy legyek szíves egy 20 oldalra szakmanyagot megírni. Történetvége már ismert, ezt az első akadályt vettük, úgyhogy jött a még rosszabb, hogy meg kell csinálni a dolgot. Na most nem volt ilyen zengzetes a cím a kutatási program, nem mutatom ezt is. Ez a valódi cím, úgymond a tudomány felé. Most azzal már régóta tisztában voltam, hogy népzenoktatásról beszélni, írni, gondolkodni nem egyszerű. Egy rendkívül összetett kérdésről van szó. Maga a táncház mozgalom egy alulról jövő, önszerveződő, váratlanul megérkező szellemi áramlatként hozta magával azt az igényt, hogy a népzenét eljátsszuk, és a néptáncokat pedig eltáncoljuk. Miközben mindezt igyekszünk beilleszteni az intézményes oktatás kereteibe, folyamatos a csábítás, hogy a népi kultúra eredeti közegében jól működő didaktikai mechanizmusokat kontroll nélkül vegyük át. Gondolok itt csupán a hallás utáni tanulásra, az írásbeliség hanyagolására, a csoportos oktatás dominanciájára, stb. Ezt az emberek tisztában van. Ahogy olvashatták, a kutatási program végeredménye egy tanulmány lesz. Richter Pál említette, hogy igazából ez egy két részes pályázat, tehát ez a tanulmány ezt az első szakasz zárja le, és remények szerint az itt leírtak, és az alkalmon összegyűlő tapasztalatok és javaslatok megvalósításra kerülhetnek. Rövid tájékozódás után világossá vált előttem, hogy valós és tartalmas látlelet csak komoly felméréssel érhető el. Az kiderült, hogy ilyen típusú felmérés még soha nem is volt. Az internet korábban kézenfekvőnek tűnt, hogy online kérdőívekkel érdeklődjünk a kollégáknál, de tekintve az inger küszöbben folyamatos emelkedését, illetve a tanárok adminisztrációval túlterheltségét, a módszer esetén a hatékonyságban 25%-ra becsültem, úgyhogy ezt elég gyorsan elvetettük. Egyetlen egy lehetséges maradt, egy lehetőség, hogy valós alapokon és adatokon mondjék ez a kutatás, az pedig az, hogy elmenjünk a oktatás helyszínen és beszéljünk az emberekkel. Itt látható a térképen, hogy azért ez komoly feladatnak tűnt, hogy elsőre. Ez a meredetnek tűnő ötlet ellenállásait azzal az érvel szereltem le, hogyha Bartók Béla képes volt annyi helyre elmenni szekérrel, közben vigyázva a szalma közé csomagolt, igen törékeny biaszenger képségére, akkor mit nekünk 150 helyet meglátogatni? Autóval, modern úthálózatot, GPS, mobil technológiákat, online térképeket használva. Ez általában hatott, így elkezdődhetett a szervezés. Első menetben felosztottuk az országot, csak egymás között. Három vállalkozó szellemű zenész, pedagógus kollégát sikerült megnyerni ennek az őrült tervnek. Először is Glaskor Csabát, aki a zenészpálya mellett évek óta Váci Konzi tanára, illetve népzenei versenyek lelkes szervezője. Ő ez, aki még közülünk itt jelen van, és majd után befejezem ezt a rövid áttekintést, majd megkérem, hogy ő is beszámoljon a tapasztalatairól. De meg kell említenem Németh Andrást, aki a népzenetanszék tanára, mint Vég Andort, aki a Pécsi Tudományegyetem Szlavisztikai Intézetében dolgozik, és a délszláv zene kiváló ismerőse, ugye Pécsen lakik, úgyhogy Tolna aranyát ő kapta. Négyen körülbelül 10.000 kilométert autóztunk, és ahogy említettem, hogy 150 oktatási helyszínt látogattunk meg a nyár elején. Az utazás, úgy írtam tegnap, nem várt eredményeket hozott. Minden látogatás fura pillantásokkal kezdődött. Valaki idejön Pestről, kíváncsi ránk, de 5 perc után általában minden megváltozott. A beszélgetés alatt az online felületen rögzített adatok, a kérdésük már ürügyé vált egy tartalmas szakmai emberi beszélgetéshez. Nem vagyok egy feleslegesen érzelgős ember, a műpárthoz sem a kenyerem, de mindez végtelenül felmerő volt. Személyesen megtapasztalom ezt az elhivatottságot az ország összes szegletében, amely a művészet oktatásban munkál. Nehéz szabadba önteni. Nap mint nap négy fal között végzett pedagógusi munka nem tartozik ugye a tisztvégnél övezett karrierek közé, mégis kérdés nélkül állják ezek az emberek. Na most akkor térjük vissza a kutatáshoz. Az írásoságban már talán a fő hangsúlyokat közé tettük, hogy nagyban támaszkodik az eddigi tapasztalatokra, amiket összegyűjt és elemez, mindezt ugye országos szintű konzultációk keretében teszi, a végeredmény pedig egy hatástanulmány, amely összefoglalja az életképes koncepciókat, feltárja a hiányosságot, és nagyon fontos, hogy az aktivizálandó potenciálokat, tehát olyan szellemi műhelyeket is keresünk, akik viszonylag elszigetelten működnek az ország különböző pontjain, mondjuk nincs idejük hallatni a hangjukat a munka mellett. Úgyhogy tulajdonképpen ez a beszélgetés és előadáshoz is erre alakul ez a fő hangsúly, hogy ezt kell kiszerűen műhelyeket most megszólítsuk, és itt többet tudomást szerezzen arról, hogy nincsenek egyedül, illetve vannak új és jó ötletek a négyzene oktatásban. Maga a kutatócsoport felépítése viszonylag egyszerű. Koordinációs és adminisztrációs feladatok eredés júlia volt segítségemre. A tanácsadás és a szakmai konzultációk, ez leginkább a munka elején kérdéses az adatgyűjtési és rendszerezési módszerek kidolgozásában vettük igénybe. Itt meg kell említeni Fügedi János, aki az egész kutatási programnak a témavezetője, Richter Pált, Sebő Ferencet, Jánosi Andrást, Eredés Gábor. És végül az adatgyűjtésben résztvevő négy bajtársat már említettem. Maga a technika, hogy mindez hogyan sikerült vagy sikerül megcsinálni, de az adatgyűjtéshez és a koordinációs feladatokhoz internetes fájlmegosztó rendszereket használtunk, online kérdéveket, a navigációhoz és a folyamatkövetéshez pedig online térképeket használtunk. Általában ezeket a kérdéveket, erről van még lesz szó, előre kiküldtük, de a lényeg az volt, hogy a helyszínen beszélgetés alapján töltöttük ki. A munka az oktatási hivataltól igényelt 2014-es adatbázis elemzésével kezdődött. Ez viszonylag frissnek mondható. Volt benne sok hiba és sok mindenre nem érzékeny a rendszer, tehát viszonylag észnékeli adat rögzítés eredménye, de azért eligazodtunk benne. Ez az adatbázis 356 tételt tartalmazott, ahol alapfokon népzene és vagy néptánc oktatás folyik. Itt az alábbi listában látható, hogy ugye a nagy rész állami fenntartású intézményekről van szó. Majd a kerekasztal beszélgetés közben majd azt a témát is szeretnék bevetni, hogy vajon a jogi háttér mennyire kedvez inkább az állami szektornak, mint a magániskoláknak. Majd kíváncsi vagyok itt a véleményekre, mert a magániskolák, ahol jártunk, ott elég egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy hátrányon indulnak, ott ők a gyors reagálásra és piacképes az állami intézetek lassabb működéséhez képest. Az iskolák kiválasztása során különválasztottuk a csak néptáncot oktató intézményeket, hogy ezekben a helyeken általában ez a testnevelés alternatíváként jelenik meg, úgyhogy ezeket a helyeket nem látogattuk meg, ezek csak külön telefonos és e-mailes egyeztetéssel rögzítettük az adatokat. Így maradt 164 intézmény. Ezeket a tanulószám és a szakirányok szám alapján súlyoztuk. Először nem tudtuk még, hogy az összes helyre el tudunk menni, de úgy tűnik, hogy elég jól sikerült. Tehát olyan helyre is elmentünk, ahol egyetlen egy szakma, mondjuk 5 diákkal. Tehát ilyen szempontból nem volt szükség. Az utazó adatgyűjtőknek volt az egy nagy feladata, hogy ugye nem lehetett itt mindent koordinálni, hanem úgy közben kellett orvosolni. Dolgokat nagyon sokszor kiderült, hogy az oktatási hivatal adata az nem fontos, mert ugyan ott van a központja az iskolának, de 20 km odébb van az a tagintézmény, ahol ízelét oktatnak. A 164 intézményből 75 intézményben csak népzene oktatás van, és 89-ben pedig néptánc és népzene. Általában elmondhatod, hogy ahol néptánc is van, tehát akkor több gyerek tanul a néptánc tanszakon, még népzeni szakokon, de ez nyilván váltó eredmény volt, hiszen ez egy csoportos oktatási forma. És azt is el lehet mondani, hogy ahol népzene és néptánc is van, ott példaértékű az együttműködés. A legszebb példát Abán tapasztaltam, ahol egy egyéni oktatási program keretében ők maguk nevelték a táncosokat és a zenészeket is, és 10 év munka után most elérték azt, hogy a saját zenekaruk kísérje a saját táncegyüttesüket, szóval egy nagyon szép példát is tudok mondani. Az útvonaltervek összeállításához a postai rendszer 9 körzetét használtuk, itt látható, hogy ez hogy néz ki, ugye? Tehát ahogy az irányítószám első betűje sokkal használhatóbb volt, mint amennyire rendszer, és nem kellett annyi elrakózni a helyeket. Az pontosan látszik, hogy a legtöbb népzenét is oktató felfokú művészeti intézmény Budapesten és a környékén található. Ugye 14 és 37 képzési hely látszik az ábrán. Az összes többi terület egyenletes elosztatása egységén kerül fel a mi iskolát látják, ugye még itt az északkeleti országrész elég ellátott. Az adatgyűjtés folyamata tulajdonképpen 4 mozzanatból állt, egy telefonos egyeztetés és az első lépés egy ilyen intézmény adatot küldtünk el, amihez ugye nem kellettünk, tehát GPS-en kitölthető adatokról van szó. Utána következett a második és a harmadik pont. Az intézményi adatlap kitöltés általában vagy szakirányvezető, vagy az igazgatóval történt, tehát aki inkább az oktatás szervezés részére jobban rálát, a tanári adatlap, az meg inkább szakdidaktikai kérdéseket boncolgatott. Tehát egy intézményt elég jól le tudtunk fedni, és az értékelő lap, ez pedig az utazók készítették el utólag helyszíni jegyzetek alapján, csomó olyan metakommunikatív információt rögzítettek, amit ott helyben mondjuk nem volt lehetőség, és az utólag is összehasonlításhoz mindenképpen szükség volt. Az oktatási hivatal adataihoz képest, mivel bővítettük a kérdések is, tehát csak slágoltóban intézmények infrastruktúrára kérdeztünk rá, hány helyen tanítanak, tanterek száma, felszereltsége, alkalmassága, tanítási körülmények, hangszerbeszerzési lehetőség, iskolai saját hangszerek aránya. Aztán főleg a tanárokhoz szóltak az általános módszertani kérdések, amely alapján felmérett, hogy az általános kerettantervek és a helyi tantervek között milyen hangsúlybeli eltérések tapasztalhatók, amit az is, hogy a kerettantervek mely elemeire szorulnak pontosításra, kiegészítésre. Része volt a felmérésnek egy ilyen tendencia, mérés, innováció, és kíváncsiak voltunk egyáltalán, hogy a tanulók száma múltban, és ez hogyan alakult, ezt hiszem 10 évre visszamenőleg kérdeztük, nem is voltak sokszor hálásak, és nem volt elég sok papírt kellett előszedni ezért, hogy ez is része lesz a tanulmánynak. Mikor alakult mikor alakult a maga a népzene oktatói részleg, és hogy milyen terveik vannak a jövőre, van a bővítési szándékat, ezt alá tudom támasztani, hogy itt a Pál mondott itt a bevezetőben, hogy nagy igény mutatkozik arra, hogy bővítsenek, de ez viszonylag nehéz ebben a befagyott helyzetben. Része a kutatásnak a tantervek és a tananyagok elemzése is. Egyrészt célunk összegyűjteni azokat a módszereket, amik elszigetelten találhatók. Módszerek, példatárak, bármiféle olyan anyag, ami alkalmas arra, hogy országosan elterjesztjük. És nyilvánvalóan az, hogy tudja, hogy egy pedagógus a mindennapos mókuskerékből viszonylag nehezen tud eljutatni egy ilyen módszert a publikációig. Remények szerint a pályázat második része alkalmas lesz erre, és a szellemű helyeket megszólítva nagyon remélem, hogy tavasszal már legközelebb azért fogok ezekre a helyekre utazni, hogy pontos határidő szabva kéziratokat kérjek be ezekre az anyagokról, de ne szálljunk előre, hát ha egy önbe teljesítő jóslat jut nekem is. Az első beszések szerint ugye a tanszakonként átlagban 4 szakirányú és 2 általános népzeneelméleti szakirodalommal és 12 tanszakra számolva, mintegy 70 általánosan használt tananyag elemzése készül el a kutatás keretében. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy most eszembe jut, nem konkrétan bármit mondhatni, Juhász Zoli Gyimesi Fúria iskolája, és akkor arra azt mondjuk, hogy jó, de mondjuk a botagrafika, ezt meg lehetne újra csinálni, ki lehetne bővíteni új példákkal, hangzóanyaggal, filmet, nagy isten egy online felületen kéne közé tenni, és akkor erre lehetne pénzt szánni. A következő 2014-ben 3 tanultak ezeken a különböző médi hangszereken. Az egyik feltűnő dolog, hogy a cimbalom az nem is nincs is feltüntetve. Ez volt az első probléma, amit azt hogy az oktatási hivatal ezt semmilyen szinten nem tudja kezelni, hogy ugye van klasszikus cimbalom is, meg népi cimbalom is, érdekes a vonósoknál, meg az éneknél ezt tudja kezelni, tehát nem is gondolják, hogy ebben a szűrésben benne kéne legyen. Nem mintha a cimbalom oktatásban nagyon jó helyzetben lenne, és hogy nagyon szaggatnák az iságot, de ez például egy érdekes dolog. Hát tudában sem nagyon jó. Ami nagyon feltűnő, hogy Frújából rengetegen van, a második helyen található. Kicsit gyanús is volt a dolog, hogy valóban ennyien Frújáznak, tehát hogy ez lehetséges-e. Ezt ugye tudni kell, hogy ez az oktatási hivatal saját adatbázisa, nyilvánvalóan ezek fontos jelzések az oktatás politikai döntéshozóknak, tehát ők is nem mindegy, hogy ezek a számok, ami van. Kicsit utána néztünk a dolognak, és akkor az igazság az tulajdonképpen ez a harmadik helyre ment a Frúja, tehát ha megnézzük, tehát itt még 1466 diákról van szerint, meg csak 718, hova tűnt az a jó néhány. Ugye azt gondolták, hogy ha megkeresünk egy iskolát, akkor örömmel fogadnak mindenhol. Hát érdekes módon, ez nem mindenhol volt, én most muszáj megneveznem azt a helyet, ahol ez egy kollektív tapasztalatunk volt. Volt egy iskola típus, ahol átlag 23 másodperc alatt küldtek el minket megérték alatra. Mintha megbeszélték volna országosan, érdekes módon ez a Waldorf iskolák voltak. És ez a szám úgy jött ki, hogy a Waldorf iskolában tanított Frújás számokat lebontuk. Nem azért, mert nem fogadtak minket, hanem nem tudom ki mennyire van ebben otthon. A Waldorf iskolában egy pentaton Frújját használnak. Most zeneelméletileg, hogy a gyermeki lélek fejlődésére a pentaton hangsúly milyen hatása van, most ebben nem megyünk bele. Biztos jó hatása van, de hogy az ötlukú pentaton Frújá nem magyar népi hangszer, abban azt hiszem egyetértünk. Most úgy tűnik, hogy itt az oktatáspolitikusok irányában ez mégis ez lett jelezve. Ez nyilván nincs rendben, és pontosan látjuk, hogy mennyire torzítja
Hát,
Igen, igen, tehát ugye mivel komplex művészeti oktatásban gondolkodnak, ugye ők ezeket a művészet oktatásra szánt fejpénzeket ők közvetlenül kérik be, úgyhogy nyilván egyszerű volt. Még én ezt kitűztem, azért vannak Waldorfos ismerőseim felső körökben is, úgyhogy mindenképpen el fog ide jutni, hogy erre megválaszolják a válaszokat, mert ez azért fontosnak tűnik, most ezt így kiemelve. Ezt most itt átugrom, hogy Csabának is legyen egy kis ideje. Még mutatnék egy, az interneten már felraktam egy térképet, csak érdekességként, hangszercsoportonkénti megosztásba kigyűjtöttem, hogy is állunk. A Waldorfon kívül a furúja, annak ellenére, hogy kihúztuk ezt a 700 tanulót, is országos lefedettséget mutat, és ugyanez mondható el, ugye itt a Citerára, amit ugyanilyen nem csodálkozunk. A néptribunósokat egybe vettem, amilyen bekapcsolom az összeset is. Itt is elmondható. Nyilván ugye a fővárosi vízfejűségét azt, mint poszt-szocialista szindrómát, azt érzékeljük folyamatosan. Nyilván ez még néhány évtized mire kinőtt. Hát a népének is ezt mutatja, hogy ez sem igazán meglepő eredmény. A tambura, hát az viszonylag reprezentált. Igen,
sok-sok
szervéletnek. A koboz már itt keletre hódít, vagy keletről hódít, de ez sincs jól reprezentálva. És akkor klarinét tárolható. Na nézzük, hogy mit mutat. Igen. Hát, úgyhogy gyakorlatilag ezek a nagy tömbök, amik kirajzolódtak. Nem mutattam a tekerőt, jó?
Duda, tekerő. Ezért nem mutattam.
Ez a tekerő állapot. Hát igen, van még ilyen feladat. Úgyhogy ha most egy szépen bekapcsolom mindenkit. Tehát ugye ez a Gondolsok ének, Citera újra, tehát ez gyakorlatilag beterít, és akkor hát látom
a Citerát kérdezni még egyszer?
Persze.
Kíváncsi vagyok valamire.
Nem, itt most több réteget is bekapcsoltam. Kikapcsoljuk az előbb ugye a népi ének, a gondolsok kékek lettek. Hajnalban valamiért, a Citera működés. Na, hát ez a Citera. Tehát van egy nagy keleti góc, azt látjuk, az Észak-Nyugat Magyarország az elég. Amúgy nagyon érdekes ez az Észak-Nyugati rész, mert hihetetlenül összehasonlítva ritkább az ellátottsága itt a keleti részekhez képest. Gyakorlatilag öt nevet tudok mondani, akik kiszolgálják a teljes Észak-Dunántúli népzeneoktatást. Ekközül megtudtam, hogy családalapításban érdekelt az egyik előtt teljes hát az azt jelenti, hogy ha ő ezt komolyan gondolja, már pedig ez az életrendje, akkor gyakorlatilag kiesik a fene a népzeneoktatásnak. Na most nyilván ezt nem lehet megcsinálni. A másik nagyon érdekes, gyönyörű kisváros pápa, és azt gondolnánk, hogy oda mindenki örömmel menne, de hát marhára nem ez történik, pápa mindentől messze van. Tehát nem éri meg oda menni, se Szombathelyről, se Veszprémből, se Székesről, se Budapestről, se Pécsről, szóval ez ilyen, se Győrből. Tehát ott, nem tudom, az X-edik pályázat után is, most szakképesítés nélkül, nem egy nagyon egyszerűs kollega tanít, de szóval érdekes És akkor még egy zárszóként, hogy talán még korai lenne összegezni a láthatatat, hallottakat. Röviden talán így tudnám összefoglalni, hogy a művészetoktatás Magyarországon folyamatosan kénytelen megvédeni magát a közoktatással szemben. Városvezetők és oktatáspolitikusok gyorsan változó garnitúráinak kell újra és újra elmagyarázni, hogyan működik, miért nem mérhető az eredménye néhány hónap alatt, és miért hasznos minden gyereknek. A túl gyorsan változó jogi környezet aránytalan nagy adminisztrációs feladatokat hova a tanárokra, intézményvezetőkre. És végül a mozgásteret a klik megjelenése fagyasztotta be véglegesen, megfejelve a szinte hetente küldető gyakorlatilag értelmetlen statisztikákkal. És hogy mi itt a kutató, vagy remélem mindannyiunk víziója a jövőről. Ez a vízió egy olyan művészetoktatásról szól, ahol a különböző oktatási szintek egymásra épülnek. A tananyagban felfelé horizontális és vertikális bővülés egyaránt megfigyelhető. A tantervek rugalmasak és teret engednek a tanári kreativitásnak, illetve a helyi jellegzetesség bemelésének. És az oktatási rendszert a szakpolitikusok nem változtatják átjárhatatlan zsákutcából álló káosszá. Reméljük ez a kutatás segít ebben, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és megkérem a Gaspó Tamát, hogy egészítsen.